Kedves hallgatóm! Már sok év óta a szolgálatban vagyok, de már nem vagyok abban a helyzetben, hogy vitatkozzam. Alkalmilag kapok leveleket olyanoktól, akik hallgatják rádióprogramunkat, és vitatkozni akarnak valamilyen tanítás vagy nyilatkozat fölött, amit a rádióban közöltem. Barátom, ragaszkodj szemléletedhez, és imádkozz értem, ha valamiben tévedtem. Isten szent lelke elvezérel engem az igazságra. Nem győzöl meg hosszú leveleddel, mert őszintén szólva nincs türelmem a hosszú levelek elolvasására. Valaki azt mondhatja, hogy nagyon bigott és szűkkeblű vagyok. Lehet, hogy így van, de nem hiszem, hogy a vitatkozás és a pártoskodás bárhova is vezetne. Feladatunk Isten igéjének a továbbítása, és nem próbálok vitatkozni senkivel. Tanítom Isten igéjét, és ezt a Biblia alapján végzem. A mai egyház tele van ezekkel a visszásságokkal, amikről Pál beszél a korintusi levelekben. Viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfúvalkodás, pártoskodás. Hallottad, hogy ez és ez a személy mit csinált? Nem hallottam. Akkor majd elmondom. Aztán nagyon sok pletykát továbbadnak bizonyos személyekkel kapcsolatban. Később jönnek a súrsárlások. Valaki azt mondta, hogy mindent elhisznek az emberek, amit a fülükbe suttognak. Aztán itt van az a szó, hogy felfúvalkodottság. Sokszor gondolkodtam már azon, hogy Pál mit érthetett ezen. Valószínűleg a legjobb magyarázatot Dr. H. A. Ironside-tól kaptam. Azt mondta, hogy ez arra a békára emlékezteti őt, amely egy patak vagy tó partján ült és teljesen felfújta magát. Kétszer olyan naggyá lett, mint rendesen. Aztán mi történt? Követ dobott valaki feléje, megijedt, és megint olyan kicsivé lett, mint volt. Aztán beleugrott a vízbe. Valószínűleg a legjobb szó a felfúvalkodottság leírására a pöffeszkedés. Vannak bizonyos pöffeszkedő keresztjének a mai gyülekezetekben is. Aztán ott vannak a zavarkeltők. Kis csoportok jönnek össze, és próbálnak bajt okozni. Aláírásokat gyűjtenek, leveleket írnak, és bonyodalmakat okoznak. Úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Második Korintusi Levél, 12. rész, 21. vers. Korintus gonosz város volt. A bűn központjának ismerték a Római Birodalomban. Az volt a birodalom Las Vegasa, vagy Rínója, vagy bármelyik bűnös városa, ahova özönlöttek az emberek. Azért mentek oda, hogy vétkezzenek. Igaz, ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem sokkal inkább bővelkedik. Mégis Korintusban az emberek könnyelműen vették a bűnös cselekedeteket. Ez nem valami vonzó képet mutat be a gyülekezetről sem. Biztos vagyok benne, hogy amint végigmegyünk ezen a levélen, azt mondod, hogy a korintusi helyi gyülekezet egyáltalán nem példamutató közösség. Ez igaz. Nem csak, hogy igaz volt ez a gyülekezetről, hanem ez igaz sok más mai gyülekezetünkről is. Itt álljunk meg egy kis időre. Tegyük fel, hogy az Úr azonnal kiveszi az egyházat a világból. Mi történnék, ha minden hívőt eltávolítana, akik e világon élnek? Azt hiszem, a nagy nyomorúság korszaka azonnal elkezdődne. A nagy nyomorúság egyik összetevője éppen az lesz, hogy hiányzik a földről az egyház. Az egyház ma a világ sója, a világ világossága, és a Szentlélek lakik benne. Vajon nem romlik egyre jobban a világ? Egyesek azt mondják, hogy az egyház nem javította meg a világot, mert a világ most sokkal gonoszabb, mint 2000 évvel ezelőtt volt. Ezzel nem értek egyet. Tudom, mi olvasható a Timóteushoz írt 2. levél 3. részének 13. versében. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De ez nem azt mondja, hogy a világ egyre gonoszabbá válik. Azt mondja, hogy a gonoszok még gonoszabbá lesznek. Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy életükben válnak gonoszabbá, és aztán egy másik generáció következik. Ez a világ egy kicsit jobb ma, mint 2000 évvel ezelőtt volt, mert abban a korban a világ elkövette volna a megbocsáthatatlan bűnt, ha Krisztus nem mondta volna ezt. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Keresztre feszítették Isten fiát. Elismerem, hogy ma a világ elutasításával ismét keresztre feszíti az Úr Jézus Krisztust. A legnagyobb bűn a világon Krisztus elutasítása. Minden nemzedék világa vétkes ebben. Az Úr Jézus mondta, hogy amikor a Szentlélek eljön, akkor meggyőzi a világot a bűnről. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. János evangéliuma, 16. rész, 9. vers. Sok súlyos bűn van, de a legsúlyosabb valamennyi között Jézus Krisztus elutasítása. A legnagyobb gonoszság, amit valaha elkövettek ezen a földön, az volt, hogy 2000 évvel ezelőtt megölték Isten fiát. A világ ma is csak éppen olyan romlott, gonosz, aljas és sötét, mint akkor volt. De azt mondom, hogy a világ ma jobb hely, mint 2000 évvel ezelőtt volt. Sokkal kényelmesebben élhetünk. Sok minden van, ami az életet könnyebbé és jobbá teszi, mint ami 2000 évvel ezelőtt volt. Mégis meg kell értenünk nagyon világosan, hogy sohasem volt az egyház célja az, hogy virágokat ültessen a világba, mint ahogy Izraelnek sem az volt a feladata, hogy virágokkal telepítse tele a sivatagot. Zarándokok voltak, és átmentek rajta bizonyos üzenettel és bizonyságtétellel. Ez az egyház célja is korszakokon át. Az egyház emberek csoportja, akiknek szentté kell válniuk Isten előtt, és Istenért kell élniük. Bárcsak rámutathatnék az egyházra, és azt mondhatnám, hogy ezt cselekszi. És ez milyen csodálatos! Ezen a területen található hiányosság okozza azt, hogy manapság fölfokozódott az érdeklődés Isten igéje iránt, de ugyanakkor mellőzik a helyi gyülekezetet. Az túlságosan elfoglalja magát belső problémáival. Ez mégsem teszi tönkre azt a tényt, hogy az egyház az a csoport, amelyet szeret az Úr Jézus Krisztus. Önmagát adta érte, hogy megmossa, megtisztítsa, és minden hívőt elfogadhatóvá tegyen Isten előtt. Jól lehet, nagyon távol állunk ettől, mégis ilyenné kell lennünk, ebbe az irányba kell haladnunk. Itt Pál apostol korintusi leveleiben betekintést kapunk egy olyan gyülekezetbe, amely a Római Birodalom leggonoszabb városában működött, és tele volt hiányossággal. Nem szeretem, amikor azt mondják, hogy az egyház egyáltalán nincs hatással a körülötte levő világra. Talán úgy tűnik, hogy nem sok a hatása, és mégis, ha ez az istenfélő embercsoport eltűnne a világból, a világ sokkal gonoszabbá válna. Most harmadszor megyek hozzátok. 7 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. 2. Korintusi levél, 13. rész, 1. vers. Pál apostol ismétli, amit korábban már mondott. Korintusba megy harmadszor is, hogy gyakorolja apostoli tisztségét. Ott létekor mindent helyrehoz. Mindent napvilágra kell deríteni, ha ott lesz. Pál gyakorolja apostoli tisztségét, és ezzel bizonyítja apostolságát Krisztus hatalmával, ami Pál gyengesége ellenére is ténykedik. Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes, minthogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. 2. Korintusi levél, 13. rész, 2. és 3. vers. Pál gyengeségében ment oda, de Isten igéje hatalmas volt, és átalakította őket ebben a bűnnel megterhelt városban. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából. És ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. 2. Korintusi levél, 13. rész, 4. vers. Pál ezt mondja. Jól lehet ő megfeszítetett erőtlenségből. Elég furcsán hangzik ez, amikor Isten gyengeségéről beszélünk. Mi ez a gyengeség? Az az állapot, amikor Isten fia Jézus Krisztus fölment a keresztre, az volt Isten gyengesége. De él az Isten hatalmából. Pál most nagyon fontos kijelentést tesz. Minden kereszténynek rendszeresen meg kell vizsgálnia önmagát. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. 2. Korintusi levél, 13. rész, 5. vers. Ennek semmi köze nincs a szabad akarathoz, a kiválasztáshoz, vagy a hívők üdvbizonyosságához. Pál azt mondja, hogy meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy meglássuk, vajon hitben vagyunk-e, vagy nem. Késznek kell lennünk szembenézni ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, ezt évente 2 vagy 3 kell gyakorolnunk. Amikor gyermekeink megvallották hitüket az Úr Jézus Krisztusban, akkor később is gyakran megkérdeztük tőlük, hogy szeretik-e az Úr Jézust. Ők kissé szomorúan mondták, hogy miért kérdezzük ezt tőlük, hiszen ők bíznak az Úr Jézus Krisztusban. Azt válaszoltuk nekik, hogy csak bizonyosak akarunk lenni ebben. Ti gyermekeink vagytok, és mi felelősek vagyunk értetek. Ezt nem csak velük tettük meg, hanem saját magunkkal is. Azt hiszem, minden hívőnek ezt kell gyakorolnia. De remélem, felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. 2. Korintusi levél, 13. rész, 6. vers. Pál apostol megvizsgálta saját magát, és azt akarta tudni, hogy vajon hitben van-e. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. 2. Korintusi levél, 13. rész, 7. vers. Pál azt mondja, hogy olyan hívőkké legyenek, mint amilyeneknek lenniük kell. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Második Korintusi levél, 13. rész, 8. vers. Itt van egy másik nagy igazság, amit jól meg kell figyelnünk. Barátom, semmit sem tehetünk az igazság ellen. Ezért nem aggódom azok miatt az emberek miatt, akik nem értenek egyet Isten igéjével. Semmit sem tehetnek az igazság ellen. Hirdetnünk kell Isten szabát, és nem kell időt töltenünk annak védelmezésével. Isten nem kéri, hogy védjük igéjét. Azt kéri, hogy hirdessük és adjuk tovább, mert megvan írva, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 12. és 13. vers. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. 2. Korintusi levél, 13. rész, 9. vers. Ti pedig erősek vagytok. Ez nem a tökéletesség jele, amire gyakran gondolunk, hanem a lelki érettségé. Pál azt akarja, hogy a korintusiak legyenek felnőtt keresztjének. Azt akarja, hogy növekedjenek a kegyelemben és Krisztus Jézus ismeretében. Még mindig halljuk napjainkban ezt a kifejezést. Miért nem viselkedett felnőtt módon? Pál éppen ezt kérdezi tőlük. Növekedjetek Krisztusban. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. 2. Korintusi levél, 13. rész, 10. vers. Pál örül, hogy ezúttal írhat nekik. Építésükért és nem lerombolásukért ír. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között! Fogadjátok el az intést! Jussatok egyetértésre! Éljetek békességben! Akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz! 2. Korintusi levél, 13. rész, 11. vers. Megint ezt mondja, növekedjetek, legyetek tökéletesek! Ne maradjatok csecsemő keresztjének. Ezt nagyon sok hívőnek el lehetne ma mondani. Állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Itt azt a szót használja az eredeti szöveg, ami a levél kezdetén található, Isten vigasztalása. Ennek jelentése segítség. Azt jelenti, hogy Isten mellénk áll, hogy segítsen rajtunk, megerősítsen és bátorítson minket. Isten azt akarja, hogy ezt tegyük, barátom. Nem ismerlek, nem tudom, hol élsz, mit csinálsz. Isten segíteni akar rajtad. Segíteni akar igéjével és a Szentlélek szolgálatával. Milyen nagyszerű igeversek ezek. Isten velünk van, hogy megvigasztaljon minket. Növekednünk kell, és lelkileg éretté kell válnunk. Semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Bizonyára tovább kell haladnunk Isten ügyéért nagy bátorsággal. Jussatok egyetértésre! Legyen bennetek Krisztus értelme! Éljetek békességben! Nem teremthetünk békét, de békességben élhetünk. A szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Ez Isten békessége, amely fölülmúl minden értelmet. Ez Isten békessége, amelyet a kereszten kihult vér által szerzett nekünk. Ma békességben kell élnünk. Örvendeznünk kell megváltásunknak. A szeretet Istene velünk lesz. Ezt ne felejtsük el. Nem vagyunk egyedül. Isten ma is velünk van. Milyen csodálatos ez a bizonyosság. Köszöntsétek egymás szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mind. Második Korintusi levél, 13. rész, 12. vers. Hadd mondjam neked, hogy ezt hogy értem. Ha megcsókolsz valakit, akkor az legyen szent csók. Azt ajánlanám, hogyha ezt gyakorolni akarjuk, akkor a férfiak csókolják meg a férfiakat, a nők pedig a nőket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Második Korintusi levél, 13. rész, 13. vers. Amikor azt mondja, hogy a Szent Háromság áldása legyen velük, akkor ebben mindenkit belefoglal, aki a korintusi gyülekezethez tartozik. Ünnepelnünk kell mindazt, amit Krisztus Jézusban kaptunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, Isten szeretetét és a Szentlélek közösségét. Nem csak a világ, hanem saját gyülekezeteink előtt is bizonyságot kell tennünk. Imádkozzunk! Uram Istenem, köszönöm neked a második korintusi levelet. Hálát adok azért, hogy segítettél szent lelked által megértenem ezeket a komoly igazságokat, és most abban is segítsz, hogy alkalmazzam életemben. Add, hogy folyton rád figyeljek, és egy szócskát se engedjek a földre hullni szent igédből. Ámen.